Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonnál itt van Laca Zsombor, a Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese, a koronavírus elleni egyik terápiát, a szérumterápiát fejlesztő kutatócsoport vezetője. Azért van a telefonnál, mert koronavírus járvány idején az Inforádióban is a feltétlenül szükségestet csökkentettük a személyes találkozások számát. Jó napot kívánok! Mi a vérplazma terápia működési elve? Magyarul és röviden, hogy működik?
Az ötlet tulajdonképpen nagyon egyszerű. Arról szól, hogy azok, akik átestek a betegségen, és vélhetően elég jó ellenanyagszint van a vérükben ahhoz, hogy legyőzze az újabb és újabb fertőzéseket, tehát ezeket a véreket, illetve a vérből a vérplazmát kigyűjtjük, és átadjuk egy olyan betegnek, aki éppen egy súlyos fertőzéssel küzd, és átsegíti őt ezen a nehéz időszakon azzal, hogy valaki mástól, aki ezen már túlesett, a védő ellenanyagokat megkapja.
Milyen folyamat játszódik le a gyógyult beteg szervezetében, hogy a vérplazmája utána felhasználható egy terápiához?
Abban az esetben, hogyha valaki kap egy fertőzést, akkor arra az immunrendszer különböző szinteken reagál. Rögtön már a belépési kapuban, tehát a koronavírus esetén a nyálkahártyán, a szájban, az orrban ellenanyagokat termel, aztán a sejtes immunválasz is aktiválódik, tehát olyan sejtek alakulnak ki, amik megtámadják a vírus, megjelölik, és ha úgy tetszik, megeszik, ezzel eliminálják. Illetve aztán később a szervezet egy kicsit alaposabban felkészül, ami azt jelenti, hogy a vírust felismerő molekulákat megjegyzi és termeli. Tehát létrehoz egy olyan kis molekulát, ami speciálisan arra az adott kórokozóra érvényes, és ahhoz speciálisan kötődik. És ez az ellenanyag az, ami aztán, ha szerencsénk van, élethosszan kering bennünk, tehát amikor már újra találkozunk ugyanazzal a kórokozóval, akkor ez az ellenanyag azonnal fölismeri és képes semlegesíteni. Hát ezen alapul például a hagyományos immunizáció, magyarul az oltásoknak a működése.
Mit csinál az ellenanyagunk azzal a vírussal, ami bennünk kering? Mit jelent az, hogy semlegesíti? Megfogja a kezét és eltereli valahova?
Nagyjából igen. Tehát megjelöli, és utána erre a jelölésre a szervezetnek a saját takarító sejtjei, faló sejtjei reagálnak, és megeszik, eltüntetik, meggátolják abban, hogy szaporodni tudjon.
Hogy jutottak el a vérplazma terápiához a koronavírus járvány idején, amikor az egész világ számtalan tudományos műhelye mindenféle módszerrel próbálkozik, hogy meg tudja fogni a világjárványt?
Mi is, mint mindenki más ezen a területen, valahonnan jön. Tehát a mi kutatócsoportunk több mint 10 éve foglalkozik vérszérum alapú terápiákkal, tehát hasonló szőrű terápiákat fejlesztünk, csak éppen mozgásterhű betegségekre. És egyébként sikeresen ki is fejlesztettünk egy például egy szérummal impregnált csontimplantátumot, amelyet elsősorban fogorvoslásban, de ortopédiában, gerincsebészetben is lehet használni, és ez már eljutott a terápiás használatig. Tehát ezt már külföldön is használják, Magyarországon is. Elég sok tapasztalatunk van tehát már arról, hogy hogyan kell vérből egy terápiát fejleszteni, ami egy konkrét adott indikációra alkalmas. Ugye a vérben rengeteg okos dolog van. Tehát a vérünk az az első védelmi rendszer, ha bármi sérülés van, akkor a vér megalvad, a vérsejtek azok a gyulladást okozzák, majd aztán azt meg is szüntetik. Tehát a vérből, hogyha ezeket a megfelelő molekulákat kivesszük, azzal kiválóan lehet gyógyítani egy csomó betegséget. Tehát erről az alapról indultunk mi is.
Mennyire volt nehéz, mennyi idő kellett ahhoz, hogy eljussanak az ötlettől koronavírus járvány esetén a készítményig?
Nagyon rövid idő volt. 3 hét. Az ötlet az úgy indult, hogy éppen a porckopás ellen terápiánknak az első tudományos cikkét írtam, ami már a humán kísérletek, tehát az emberi alkalmazásnak az eredményéből jött, és rengeteg adatunk van különböző citokinekről. És ezzel párhuzamosan nyilván olvastam a híreket a koronavírusról, és szépen jöttek föl a már kicsit tudományosabb információk is, hogy hát a koronavírus citokinvihart okoz. Megnéztem, hogy konkrétan melyek ezek a citokinek, és meglepve tapasztaltam, hogy pontosan ugyanazok, mint azok, amelyeket a térdben, a térdizületi kopásban látunk, és mivel nekünk már volt adatunk arra, hogyha egészséges vérszérumot adunk ezekhez a sejtekhez, akkor az helyreállítja ezt a kóros citokin mintázatot, akkor innen már az ötlet nagyon egyszerűen adta magát, hát akkor egészséges vérszérumot vagy vérplazmát kell adni azoknak a betegeknek, akik épp egy ilyen citokin viharban vannak. Ehhez jön még az, hogy még ellenanyagot is tartalmaz, tehát két támadásponttal már azért érdemes küzdeni és fölvenni a versenyt. Tehát ez volt az ötlet. Amikor ezt összeírtam egy szerdai napon, csütörtökön az egyik befektetőnk, Várkonyi Attila átküldte Palkovics miniszter úrnak este éjfélkor, reggel 4-kor jött a válasz, hogy lehet ezt gyorsan is csinálni, egy héttel később már a kezünkben volt a szerződés a támogatásról.
Napi beszélgetésünk részévé vált a citokin vihar kifejezés, ebből én ma is csak a vihart értem igazán. Mi az a citokin?
Hát azt mi se értjük teljes egészében. A citokineknek azokat a molekulákat nevezzük, amelyeket a sejtek termelnek azért, hogy a környezetükben levő többi sejtel kommunikáljanak, jellemzően gyulladással kapcsolatos folyamatokban. És ennek van egy szigorúbb értelmezése, de általában úgy nagyjából ebben a körben értelmezzük. A citokin az sok fajta van, tehát sok molekula van. Mi is körülbelül 20-30-at mérünk egyszerre, és ezek, ha úgy tetszik, össze-vissza változnak. Tehát valamelyik megnő, valamelyik lecsökken, ezért inkább a mintázatát érdemes figyelni. Konkrétan azt vettük például észre, és ez egy friss adat, annyira friss, hogy még nem is publikáltuk, most fogjuk, hogy például azokban a teljesen egészséges sportolókban, akik felajánlották a vérplazmájukat, hiszen átestek korábban a koronavírus fertőzésen, elég nagy számban van jelen közöttük a lenyomata annak, hogy ők egy ilyen citokin viharon, ha enyhén is, de átestek. Ugyanis bizonyos citokinek még mindig nagyon magasak a vérükben, és pont azok, amelyek vírusírtásra vagy vírusölésre vannak kitalálva.
Tehát találtak egy speciális mintázatot, amin tovább lehet menni, hogyha valakiben ilyen van, akkor az jó lesz később gyógyításra?
Hát, de legalábbis diagnosztikára. Tehát éppen az volt a mi hozzáadott értékünk ebben a kutatásban, mert hiszen ilyen gyógyuló plazmával azért sokan mások is próbálkoznak, külföldön is, Magyarországon is, de az volt a hozzáadott értékünk, hogy nekünk már voltak előzetes adataink arra, hogy melyik citokineket kell keresni, és azoktól mit várhatunk. Ha ezeknek a mintázatát jól felismerjük és ügyesen tudjuk mérni, akkor a klinikailag teljesen egyforma betegekből akár már jó előre meg lehet mondani, hogy ki az, aki elindult egy ilyen felfokozott gyulladásos mechanizmus irányába. Ezekre kell nyilván jobban odafigyelni, ezeket kell esetleg kórházba vinni, vagy korán terápiát kezdeményezni.
Miért öl, vagy ölhet a citokin vihar?
A citokin vihar tulajdonképpen egyébként egy kiváló kifejezés, arról szól, hogy egy túlzott immunreakció alakul ki. Hát Isten igazából már nem is a vírus bántja a szerveket, szöveteket, hanem az, hogy egy olyan erős immunválasz alakul ki, amely elhasználja a szervezetnek a saját energiáit, és leköti ezeket az energiákat. Innentől fogva túl sokba kerül úgymond ennek az immunválasznak a fenntartása. Igazából mai legjobb tudásunk szerint ezért öl.
Kinek használható a vérplazmája, és kinek nem, mert a beszélgetésünk elején említette az egyik bizonytalannak tűnő pontot, hogy aki biztosan átesett koronavírus fertőzésen. Honnan tudjuk, hogy biztosan?
Leginkább onnan tudjuk, hogy volt korábban egyértelmű diagnózisa, ami jellemzően onnan jön, hogy megvoltak a jellemző tünetei, és ehhez még mondjuk torokváladékból kimutatták a vírusnak a jelenlétét PCR technikával. Tehát ez a leginkább típusos. De sajnos ez nem elég. Tehát a saját méréseinkből már azt látjuk, hogy még azok is, akik átestek ezen a vírusbetegségen, hát körülbelül nagyjából minden tizedik az, akiben egy tartós immunválasz alakul ki. És nyilván annak a vérplazmáját szeretnénk használni, akiben a citokinek már lenyugodtak, tehát gyulladásgátló jellegű a citokin mintázata, viszont jó erős, magas szinten vannak jelen azok az ellenanyagok, amik direktben a vírus semlegesítik. Együttállás azért elég ritkán van sajnos.
Van sejtésük arra, hogy ez az együttállás miért ilyen ritka, hogy 10-ből egy?
Szintén az élsportoló kutatásunkból kezd fölsejleni egy magyarázat, ami még nem biztos, de már jó irányba mutat. Egyszerűen arról van szó, hogy bizonyos emberekben az immunválasznak több különböző fajtája van. Ezt úgy kell elképzelni, mint amikor az ember vagy egy ország csatába megy, akkor megy a lovasság, megy a gyalogság, megy a tüzérség, tehát ezek külön-külön mennek, de nyilván együtt alkotják az országnak a haderejét. Most az immunválasznak is több különböző ilyen listára van, és az egyik például, amit elkezdtem mondani, az például, ami a nyálkahártyában ül, tehát egy helyi immunválasz, amely már ott legyőzi a vírust, vagy elsősorban ott, ahol bekerül. Ha ez legyőzi, akkor tulajdonképpen már nincs is a szervezetnek szüksége arra, hogy ilyen ellenanyag termelésbe fogjon, hiszen már a nyálkahártya ezt megoldotta helyette. Vagy olyan eset is van, amikor azok a vele született, vagy magunkkal az életünk során összeszedett meglevő ellenanyagok, amik bennünk keringenek, valamennyire, ha nem is van tökéletesen, de elegendően jól kapcsolódnak a vírushoz, és azt eliminálják. Sőt, az is lehet, hogy a sejtes immunválasz, tehát azok az ölősejtek, amik arra vannak kiképezve a szervezetben, hogy közvetlenül kapcsolódjanak a vírushoz és elpusztítják, ezt megoldják. És akkor megint nem alakul ki immunválasz, már egy tartós immunválasz immunoglobulinek által, mert hát addigra már megoldódott a dolog. Tehát az olyan az, mint amikor mennek csatába a különböző hadosztályok, és a tüzérség bevetésére soha nem kerül sor, mert a gyalogság meg a lovasság ezt már megoldotta. És ők meg szépen várnak a táborban, nem volt rájuk szükség. Nem lőttek el egyetlen ágyút se. Tehát valahogy itt is ezt így kell elképzelni.
Abból lesz tehát a jó donor, akinek bement a szervezetébe, és a legjobb választ ki tudta dolgozni ellene, és ez a vérében megmaradt, és ezt fogják használni? Tehát aki becsalogatta magába, hogy elpusztítsa?
Igen, nagyjából igen, de ez ennél bonyolultabb, és nem tudjuk pontosan, nem lehet kívülről megmondani, hogy ki lesz az, akiben jó a hosszú távú immunválasz. Ugye ez két dologért is fontos nagyon. Az egyik, illetve talán háromért. Az egyik az azért, mert ebből lehet látni azt, hogy aki átesett a betegségen, annak elég jó immunválasza van. Ez neki saját magának fontos, mert akiben jó, magas az ellenanyagszint, ráadásul, hogyha ez sokáig, sok hónapig, évig is akár megmarad, akkor ő védett az újrafertőződés ellen. Azért ez kulcsfontosságú. Hasonlóképpen az is nagyon fontos, hogy kialakul-e ez a nyálimmunitás, amiről annyit beszéltek korábban, ami ezeknek az egyéneknek az összessége. Tehát, hogyha elég sokan vagyunk a társadalomban, vagy egy közösségben azok között, akik védettek, hiszen már átestek rajta, és jó az ellenanyag szintjük, akkor a járvány nem tud terjedni, mert ha egy-egy embert meg is fertőz, nem tudja átadni senkinek, hiszen a környezetében már a többség az védett. Mostani vizsgálataink szerint úgy néz ki, hogy ez nem állja meg a helyét, mert nem vagyunk védettek. Tehát jellemzően nem vagyunk védettek, az a kivétel, aki védett. És harmadrészt pedig azért is fontos, mert ugye innen lehet következtetni arra, hogyha esetleg ez a járvány most le is ül, ha újra visszajön, akkor ugyanilyen védekező mechanizmusokat kell indítani.
Aki ezen a járványon átesett, az egy következő járványjal szemben is élvezhet védettséget, amikor mondjuk egy picit más vírus jön?
És ebben még bele se számoltuk azt, hogy a vírus is védekezik, és valahogy mutálja magát, onnantól fogva lehet, hogy megváltozik az ellenanyagokkal szembeni érzékenysége, és még az a kevéske immunválasz, vagy az a ritka immunválasz, ami van, még lehet, hogy az is úgymond erejét veszti a vírus mutációk során. Tehát azt kell mondjuk, hogy legalábbis a jelenlegi adatokból az látszik, hogy ezen vírus, ezen járványa ellen ez a hosszantartó védettség, meg a teljes társadalomra kiterjedő védettség egyszerűen nincsen.
Azt látjuk, hogy egy donortól vért vesznek. Mit kell tenni a vérrel, hogy abból egy készítmény legyen?
Nagyjából két dolgot lehet vele csinálni. Az egyik, amit most is csinálunk. Levesszük a vért, illetve csak a vérplazmát, tehát a vérből a sejtes elemek azok benne maradnak a donornak a szervezetében. Innentől fogva ez egy eléggé könnyen kiheverhető kis megterhelés, egy véradásnál is jelentősen kisebb. Tehát, hogyha levesszük a vérplazmát, ami a folyékony része a vérnek, akkor azt ellenőrizzük, tehát mindenekelőtt mérjük benne a citokin szinteket, meg mérjük benne az ellenanyag szinteket. Hogyha ezek jók, akkor azt mondjuk, hogy érdemes beadni. És természetesen van egy csomó negatív feltétel, aminek teljesülnie kell, tehát elemzünk belőle, illetve hát az Országos Vérellátó Szolgálat nekünk ezt megcsinálja, hogy különböző betegségeket kizár, hogy ezek nincsenek benne a plazmában. És ezek mind összeérnek, akkor a plazma felszabadítható, tehát beadható készítmény lesz. Ez a legegyszerűbb dolog. Tehát ez az, amit praktikusan egy nap alatt vagy két nap alatt meg lehet csinálni. a másik, és a végső készítmény egy friss fagyasztott plazma. Ezzel a különleges képességgel, hogy a SARS vírus ellen erős ellenanyagokat tartalmaz. A másik, amin szintén dolgozunk a háttérben, az pedig az az, hogy egy gyógyszerkészítményt csinálunk belőle. Tehát ugye a plazmában rengeteg fehérje van, kb. 500 különböző fehérje, de abból mi csak egyre vágyunk, a COVID ellenes ellenanyagokra. Az összes többire vagy szükség van, vagy nincs, de talán célszerűbb, hogyha azokat eltávolítjuk, és csak azt adjuk be, amire tényleg szüksége van a betegnek. Ehhez több plazmát veszünk le különböző alanyoktól, ezeket egyesítjük, áteresztjük különböző szűrőkön, frakcionáljuk, egy kicsit olyan ez, mint amikor a kőolajat finomítják, és akkor a végeredmény az egy olyan folyadék, amely már több betegnek az ellenanyagait tartalmazza, egy állandó koncentrációban, és ha úgy tetszik, sűrítve, tehát sokkal jobban dozírozva lehet beadni. Ez azért is fontos, mert ez a készítmény hosszabb ideig eltartható, tehát hogyha ezt most a meglevő donorpoolból levesszük, és előállítjuk, akkor ezzel fölkészülve várhatjuk a járványnak az esetleges újbóli felbukkanását.
Bízva abban, hogy a vírus ugyanilyen lesz, vagy nagyon hasonló a mostanihoz. Mert ha jól értem, akkor fog igazán működni.
Természetesen. De szerencsére az az információ már szintén nagyjából rendelkezésre áll, és ezt a pécsi kutató kollégák, Jakab Ferenc professzornak a csapata mutatta ki, hogy igaz, hogy mutálódik a vírus, mert hogy minden mutálódik, ami szaporodik, de jellemzően nem abban az irányban, hogy elveszteni az immunogenitását. Tehát megmarad az érzékenysége ezekre az antitestekre. A mutációk azok ilyen, ha úgy tetszik, jelentéktelenebb formában jelentkeznek, amik leginkább csak arra jók számunkra, hogy tudjuk követni, hogy honnan jött az egyik vagy a másik vírus.
Vagyis szerencsére romlik a megbetegítő képessége?
Hát, hogy legalábbis nem változik, a mi eszközrendszerünk pedig javul, úgyhogy szép lassan az emberek irányába billen le a mérlegnek a nyelve.
Ez volt eddig a donor oldal. Most jön a beteg oldal. Milyen állapotú koronavírus betegnél érdemes alkalmazni ezt a terápiát? Mikor hatékony?
Klasszikusan egyébként ezt a terápiát azokon szokták alkalmazni, akik megfertőzöttek, de még nem betegek. Hiszen akkor még nincs ellenanyaguk, és hogy ne is legyenek betegek, egy kisebb dózisú ellenanyaggal, tehát ilyen konvaleszcens plazmával lehet semlegesíteni a vírust, nem is esnek át a betegségen, és meggyógyulnak, vagy hát nem is lesznek betegek. De a jelen vírus vagy járvány kapcsán leginkább súlyos betegeken alkalmazzuk. Ennek leginkább az az oka, hogy ezzel sikereket értek el azok a kínai kollégák, akik ezt elkezdték ebben a járványban. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy azt látjuk, hogy azok a betegek, akik nagyon súlyosan vészelik át ezt a betegséget, azoknak igenis szükségük van arra a plusz erőre, arra a plusz tüzességre, amit így be tudunk nekik adni ezzel a plazmával. Tehát mi is elsősorban kórházban ápolt, illetve kizárólag kórházban ápolt súlyos állapotú betegeken alkalmaztuk ezt a terápiát.
Ha megelőzésre lehet elsősorban használni, vagy úgy célszerű, akkor ez olyan volna, mint egy oltás tulajdonképpen?
Nem, semmiképpen nem. Tehát ez nem oltás, ugyanis nem előzi meg a betegséget, hanem inkább egy ilyen esemény utáni tablettához lehet hasonlítani. Tehát jellemzően például azokon lehet ezzel segíteni, aki a kórházi dolgozó, vagy esetleg még nem volt ismert, hogy járvány van, és ő mégis megfertőződött, mert hiszen védőruha nélkül próbált ellátni a betegeket, akkor ezeknek a munkatársaknak a megvédésére lehet például használni. Ez a jövő zenéje egyébként, tehát éppen ezért az új készítményünkkel el fogunk indítani valószínűleg egy ilyen vizsgálatot, hogy ezt a típusú alkalmazást is leteszteljük, és hogyha sikeres, akkor jövőben is alkalmazni tudjuk.
Akkor ehhez nyilván kell egy olyan páciens, akiről tudják, hogy megfertőződött, de még nem alakultak ki a tünetei, és meg kell nézni, hogy mi történik, hogyha kapja a készítményt?
Természetesen.
Na de mi van az ellenpéldával? Lesz olyan, aki ugyanúgy megfertőződött, de nem kap készítményt?
Ez egy nagyon nehéz etikai kérdés. Tehát nyilván tudományos oldalról, és én is kutatóorvosként, ha a kutató énemet veszem elő, akkor azt mondom, hogy hát természetesen szükséges nekünk kontrollcsoport, aki semmilyen kezelést nem kap, meg olyan kontrollcsoport, aki csak másfajta kezelést kap, és akkor lehet jól összehasonlítani az eredményeket statisztikailag. Igen, nem csak mi elsősorban nem statisztikát gyártunk, hanem betegeket kezelünk. Tehát alá kell rendelni a beteg kezelését, tehát az orvosi szempontokat a tudományos szempontoknak. Ezért a mostani vizsgálatunkban nincsen kontrollcsoport. Praktikusan az van, amelyik betegünkhöz vagy beteghez a kezelőorvosa kér konvaleszcens plazmát, és nekünk van a hűtőszekrényben megfelelő, azt kiadjuk.
Mert végül is háború van, le kell győzni a vírust.
Pontosan.
Ez a magyarázat.
Pontosan. Nem tudok olyan etikai érvet elképzelni, hogy megtagadjuk, hogy bárki megtagadja a betegétől ezt a terápiát. Ha csak egy kicsit is hathat, hajrá, adják be. Egyébként ezzel vannak problémák.
Milyen problémák vannak ezzel? Kevés az anyag?
Igazság szerint az a probléma, hogy több olyan intézménnyel találkoztam, ahol nem akarják ezt a készítményt beadni.
Tartanak valamitől?
Nem tudom, hogy mitől tartanak, megmondom őszintén, de azért magának ennek a készítménynek a reális, valós kockázata ilyen súlyos állapotú betegekben az szinte elhanyagolható. Tehát ez megfelel egy friss fagyasztott plazmának, amit szinte minden súlyos állapotú beteg, mindegy, hogy az a súlyos állapot hogyan állt elő, politraumatizált, vagy esetleg tumoros, vagy nagy műtéten esett át, rendszeresen kapnak ilyen plazmát. Tehát innentől fogva ez még akkor is segít, hogyha nem rekonvaleszcens betegből jött. Innentől fogva érdemi indoka az elutasításnak, orvosi indoka nincs, vagy nem nagyon van. Úgyhogy ezt megmondom őszintén, nem értem, hogy miért utasítják el, de több kórházból is megkaptuk azt, hogy nem adták be betegeknek, vagy nem hajlandók beadni.
Tudják kezelni ezt a problémát valamilyen módon?
Hát megmondom őszintén, nem tudtuk kezelni, és az elég szomorú esetek kerültek ki belőle, tehát volt egy hozzátartozó, meg a kezelő orvos hívott, aztán kiderült, hogy neki mégse engedték meg, hogy beadja. Illetve hát sajnos a családunkban is volt ilyen, ugyanis a saját nagybátyám is elkapta ezt a koronavírus fertőzést másokhoz hasonlóan kórházban, tehát egy banális urológiai beavatkozással ment kórházba, másnap hazament, 5 napra rá tünetei lettek, típusos koronavírusos tünetei, bevitték egy másik kórházba, az állapota hamarosan romlott, lélegeztetőgépre került, én körülbelül ekkor tudtam meg. Eddigre már nekünk volt engedélyünk arra, hogy ezt a terápiát, vagy hát ezt a konvaleszcens plazmát előállítsuk, és a Semmelweis Egyetemen már el is kezdték addigra a beadásokat. Úgyhogy természetesen neki is, mint hogy mindenki másnak felajánlottuk, hogy mihez van vércsoport azonos plazma, szívesen rendelkezésre bocsátjuk. És akkor nagy unszolások ellen 4 vagy 5 nappal később a kórház azt mondta, hogy hát ők ezt nem adhatják be. Mert hogy nem rendelkeznek megfelelő engedéllyel, ami nekem elég csodálatos, mert ez nem nagyon kell engedély. Tehát az, hogy plazmát beadjon, azt szinte minden szakorvos megteheti. Sőt, nem szakorvos is, aki már túlesett a transfúziós vizsgán. Tehát nem egy bonyolult dolog ezt beadni. Mégis ez lett a vége. Aztán később ötet szállítottuk a Semmelweis Egyetem klinikájára, de akkor már annyira súlyos állapotban volt, hogy praktikusan 2 napra elhunyt. Tehát nem kapta meg azt az esélyt, amit megkaphatott volna, hogyha időben beadjuk a plazmát.
Egyébként elegendő...
Ehhez hasonló történetet egyébként hallottam egy párat máshol is.
Van elegendő mennyiségű vércsoport azonos készítmény most az országban? Tehát ha mindenütt felismernék, hogy alkalmazható, akkor lenne elegendő?
Egyrészt az, hogy dolgozunk rajta, és van, tehát most is a kollégáim az előbb hívtak, hogy 10 készítmény van, és minden vércsoportból most éppen van a hűtőben, de folyamatosan mennek a beadások is, tehát ezek így párban vannak, ahogy ezek készülnek, úgy fogynak is. Ez az egyik. A másik az, hogy azért ilyet lehet csinálni. Tehát mi folyamatosan szűrjük a betegeket, folyamatosan érkeznek hozzánk a donor felajánlások a gyógyultakból, akiket a megfelelő előszűrés után egyenként behívunk, és leveszik a plazmát. Tehát ezzel rengeteg munka van, és nagyon sok szereplőnek az együttműködését igényli, kezdve a plazmavevő állomástól, a bérellátón keresztül, ugye a mi kutatócsoportunkig, az ortoszféráig, illetve a beadó intézményekig. Ez meg van szervezve. Tehát ez működik, megcsinálható. Összehasonlításként az Egyesült Államokban nagyon hasonló önszerveződések jöttek létre, és 2200 plazmát már be is adtak.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Laca Zsombor, a Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese, a koronavírus elleni szérumterápiát fejlesztő kutatócsoport vezetője van a telefonnál. Azért ott, mert a járvány miatt az Inforádióban is csökkentettük a személyes találkozások számát, de a beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik.